Ross az asszisztensem. Ismerkedjenek össze, ő Mr. Lawrence. Kezet fogtunk. Bátor és határozott volt a készszorítása. Mielőtt a lány elköszönt volna, Frank Father megkérte főzőn egy kanna teát, és amikor becsukódott mögötte az ajtó, újra megveregette a vállam. Ugye nem haragszik az elmúlt éjszaka miatt, én igazán nem akartam semmi rosszat. Eszemben sincs feltételezni, hogy bármi köze is lehet azokhoz a szörnyűségekhez. Ezt egyébként elmondtam Gulbranzennek is. Sikerrel? Hát az az igazság, hogy Gulbranzen foglalkozási ártalomban szenved. Mindenkire gyanakszik. Nem szabad haragudnia rá. Rendes fickó, csak zsaró. Másképp mozog az agya, mint nekünk tudósoknak. Hilda kopogott, bejött egy kanna tejával, majd jó éjszakát kívánt. Frank Father öntött és rám kacsintott. Valamit mellé. Vendég voltam, nem ellenkezhettem, így azután kicsavart egy viszkis üveg nyakát. Töltött és rám emelt a poharát. Egészségére, ez a békafogó ruhája? Nem néztem ki londoni professzornak, az szent, igaz? A hatalmas méretű bakancs szolidan lötyögött a lábamon, és a mohazöld overall sem csalt volna elragadtatott sikolyt egy használt ruhakereskedő szájára. Tudtam, hogy szükség van egy kis bemelegítésre, ezért elmondtam néhány mozgalmas történetet keleti éveimből, amelyek azt bizonyították, hogy mekkora szerep jut a régészetnek a kelet kutatásban. Apropó, kérdeztem, mint egy véletlenül, a maguk ásatását ki finanszírozza? A Velázquez alapítvány. Ostoba képet vághattam, mert újra töltött és megkérdezte. Sosem hallott még róla? Hát őszintén szólva, Rudolf Velázquez volt az a dilis amerikai spanyol, vagy spanyol-amerikai, aki a múlt század elején megvette egy egyiptomi templomot, és felállítatta a mójávei sivatagban. Velázquez őrült volt és gazdag. Publikált is néhány cikket sajnos. Zavaros elméletei voltak a kultúrák egymásra hatásáról. Szerencsére olyan zagyvák, hogy talán még ő maga sem értette őket. Mégis megjelentek. Kúnyosan felvonta a szemöldökét. Nagy szó. Maga is tudós, így hát nem mondok újságot. Nincs az a marhaság, ami egy tudományos folyóiratban meg ne jelenhetne. Főleg, ha gazdag jegyzetanyag támasztja alá, bólintottam. Vigyorogtunk, és összeütöttük a poharunkat. Rudolf Velázquez szerencsére előbb meghalt, mint sem eláraszthatta volna a világot a hülyeségeivel. Halála előtt tett egy alapítványt. Nem akarom mutatni, de létrejött egy kuratórium is, amely elbírálja a benyújtott pályázatokat. Mennyi az alapítvány vagyona? Sok. Sok millió. Annyi a kamata, hogy évente 4-5 költséges és nemzetközileg kiemelten fontos munka finanszírozható belőle. Csak a kultúrák egymásra hatásával kapcsolatosak? Nyavaját. Rudolf Velázquez szerencsére a végrendeletében is éppen olyan zavaros volt, mint más dolgában. Saját maga fogalmazta utolsó akaratát úgy, hogy talán még a delfoi jósdában sem tudnák megfejteni. Nincs olyan ügyvéd, aki meg tudná mondani, mire használható fel a pénz, és mire nem. A kuratórium éppen ezért úgy döntött, hogy minden régészeti célú kutatást támogatni lehet belőle. Így kapunk mi is egy jókora összeget. Mióta? Hát vagy 10 éve. Egészen pontosan ez a 10. ásatási szezon. Tulajdonképpen mit ásnak itt, Mr. Frank Father? Egy viking földvárat a megfelelő sáncrendszerrel és a hozzá kapcsolódó várost a 11. század közepéről. Gondolom, tele vannak izgalmas lelettel. Felém lesett a pohara felett, megpróbálta kitalálni, mire gondolhatok. Nézze, egy régésznek minden lelet izgalmas. Gondolom, a maga tudomány területén sincs másképpen. Mintha bizonytalanságot éreztem volna a hangjában. Talán csak nem az expedíció 10 évnyi sikertelenségét próbálja eltitkolni előlem. A régészet mindig is kedvenc tantárgyaim közé tartozott, így szívesen hallgattam volna akármeddig, ha nincs mögöttem néhány hulla és egy kísértett viking kötéllel a nyakában, amint kimászik a mocsárból, görbe késsel a kezében. Miért hívják az ingoványt a megfojtott viking mocsarának? Alig, hanem tévedésből. Úgy éreztem magam, mint a horgász, amikor mozogni kezd a dugó a víz felszínén. Hogy érti azt, hogy tévedésből? Hát úgy, hogy valamikor a század elején találtak egy fickót a mocsárban, kötéllel a nyakán. Annak idején publikálták is. Ha érdekli a dolog, kikereshetem magának a bibliográfiáját. Ön nem foglalkozik vele? Én minek? Hiszen engem csak a vikingek érdekelnek. Ez azt jelenti, hogy a mi halottunk nem viking, de nem ám. A vikingek nem igen szokták mocsárba folytani áldozataikat. Ennek a pasasnak véletlenül láttam a képét. Bőrruhát visel, térden alul érő bőrnadrágot, bőrzekét, és hátul copva volt fonva a haja. Mikor lökték a mocsárba? Cirka 4000 évvel ezelőtt. Ez szerint a dániai ingovány leletek édes testvére. Ahogy mondja, ez nem az én kutatási területem, bár roppant érdekes, és szabad időben minden cikket elolvasok ezekről a kőkori fickókról. Lehet tudni, kik voltak? Minden bizonnyal ős skandinávok, a ma itt élő népek ősei. Titokzatosak, mint a kelták. Az írás nem ismerték, szikla rajzaik azonban gyönyörűek. Egyszerűen csodálatosak. Mintha Denikennek lenne igaza, és nem is e világi emberek csinálták volna őket. Ha ilyet látok, gondolatban meghajlok a művészet óriási ereje előtt. Hirtelen elérzékenyült, s feltörő könnyeit egy hatalmas adag viszkivel szorította vissza. Tehát ős skandinávot találtak a mocsárban, mint hogy mindenütt északon hasonló mocsarakban. Többnyire bőrruhás, bocskort viselő embereket, már amelyik persze nem volt egészen mesztelen, legtöbbjük nyakán ott lógott a kötél. És hogy maradhattak épségben ennyi ideig? Hát az úgynevezett kék iszap és a tűzek csodálatosan konzervál. Csak a kiemelés után kellett vigyázni. Egy-két nap után fűrészporrá esik szét minden. Ember, fa, kutyaszar. Ezért találtuk ki az iszapoló árkot. Ha találunk valamit, leiszapoljuk, amíg nem találunk hozzá légmentes fóliát. Volt szerencsém beleesni a maguk iszapoló árkába. Jézusom, csapta össze a kezét, csak nem tört össze valamit. Jobban féltette a deszka darabjait, mint tudós társát. Odaestem, ahol nem volt semmi. Tehát ott hagytuk abba, hogy a kék iszap és a tőzeg mumifikál és konzervál. Mint a szibériai jég a mamutot. Na és a kötél, a kötelet hogy magyarázzák? Látja, ez fogas kérdés. Különféle elméletek röpködnek a levegőben. Egyesek szerint rituális gyilkosságról van szó. Úgy érti, hogy a pasasokat feláldozzák? Minden bizonnyal. Van erre valami bizonyíték? Attól függ, mit nevez bizonyítéknak. A rituális gyilkosságokat mindenütt gyakorolták, az egészen primitív társadalmakban és az úgynevezett magas kultúrákban egyaránt. Gondoljon például az inkákra. Egyébként ismeri Ibn Fadlant? Hogyne? A 20. század kiváló történetírója, a magyarokról is írt. Magyarokról, hogy jön ez ide? De magyar származású vagyok. Ibn Fadlan leír egy temetési szertartást, amely 922-ben a Volga melletti vikingek, ruszok egyik településén zajlott le. Nem mutatom? A világért sem. Őszintén mondtam, nagy meggyőződéssel. Valami ugyanis azt súgta, hogy a gyilkosságok kapcsolatban vannak a régi vikingekkel. Nos, Ibn Fadlan éppen a ruszok között tartózkodott, amikor értesült róla, hogy egy viking főember meghalt. kísérői engedélyt szereztek számára, hogy részt vegyen a temetésen, és részletesen el is magyarázták neki szerencsére a történteket. Ibn Fadlan azt mondja, hogy ahogy a Rusz lehunyt a szemét, a család férfi tagjai maguk elé hívatták a megholt férfiú rabnőit, és megkérdezték tőlük, hogy melyikük akar urukkal átmenni a más világra. És tudja, mit ír az arab? Hogy mindig akad valaki, aki sörtől eltompulva vállalkozik a hosszú útra. A temetési szertartásnál igen nagy szerep jutott egy öregasszonynak, akit csak a halál angyalaként emlegettek. Óriási termetű vénasszony volt, a ruszok különös tisztelettel vették körül. A temetés napján kivették a holttestet egy földveremből, amelybe azért tették, nehogy a tetembomlásnak induljon. Feldíszített sejemmel bársonnyal borított hajóra vitték. Néhány rabszolgalány nagy edényekben sört hozott. Ezt részben megitták, részben a halott mellé helyezték. Ugyanezt tették növényekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel. Ami viszont ezután következett, hát az nem igen tetszett a derék arab utazónak. Kíváncsi vált ez. Nos, oda csalogattak egy kutyát a halotthoz, és egyszerűen ketté vágták. Ezután elővezettek két lovat, addig futtatták őket a hajó mellett, amíg összeestek a fáradtságtól. Ekkor rájuk rontottak, és darabokra szabdalták őket. Maga érti ezt? Természetesen, mondtam, meg kellett ölni őket, hogy a túlvilágon tovább szolgálhassák a gazdát. A túlvilág elképzelések világszerte hasonlatosak. Ázsia nomád törzsfőit is így temették. Ezután viszonylag kellemesebb rituálé következett. A túlvilági utazásra ajánlott rabnő végigjárta a fő emberek sátrait, és, hogy is mondjam csak, leplezetlen ajánlatot tett nekik, ők pedig kénytelenek voltak elfogadni fölajánlkozását, nehogy megsértsék a halott emlékét. Végül a hajó fedélzetén emelt sátorba vitték az elhunytat. A sátrat kardos, pajzsos férfiak fogták közre. A megtermett öregasszony belögdöste a lányt a halott mellé. Néhány férfi kötelet kötött a nyakára, és két oldalról húzni kezdte a végét. A lány hánykolódott, meg akart szabadulni, de már nem lehetett. Az öreg asszony fölé hajolva kést szúrt az oldalába, miközben a sátor körül helyet foglaló vikingek kardjaikkal pajzsaikat verték, nehogy a haldokló lány jajgatása kihallatszék. Hát, ennyit írt Ibn Fadlan. Vidám történet, mondtam, és leküldtem egy rendes löket viszkit. 28. fejezet. Ennyit a rituális gyilkosságról, sóhajtottam, miután ő is letette a poharát. Elképzelhető, hogy a 4000 évvel ezelőtti kötéllel való megfojtás útján bemutatott áldozat emléke megőrződött a viking időkig. Van azonban egy másik teória is. És pedig a büntetés, hogy bűnözők voltak, talán gyilkosok, és a közösség halálra ítélte őket. Megfojtották és belögték őket a mocsárba. És ha áldozatok voltak, úgy érti, hogy bűncselekmény áldozatai? Hát elképzelhető, bár legtöbbjüknek ott a nyakán a kötél. Ez inkább kivégzésre, semmint gyilkosságra utal. Tehát erről kapta az ingovány nevet, tereltem vissza. Azt mondják, igen, van velünk egy folklorista, ha érdekli a dolog, és ha óhajtja, holnap összehozhatom vele. Boldoggá tenne, professzor! Eszerint az ingovány végül is tévedésből kapta a nevét. Nem viking volt, akit megtaláltak benne, hanem egy jóval korábbi ember. Így van. Tudja, a legendák gyorsan születnek és gyorsan terjednek. A magjuk hiteles, de nem mindig tudományosan megalapozott. Azt hiszem, ez a helyes meghatározás. Amikor megérkeztem a fogadóba, a portás mesélt valamit szőrös nadrágú Haraldról. Tudna valami bővebbet mondani róla?
Hát, túl sokat nem. Állítólag itt uralkodott éppen ezen a helyen.
Ismét azt a furcsa, megmagyarázhatatlan remegést éreztem a hangjában, mintha el akarna titkolni előlem valamit. Mégis erősködtem. Kicsoda volt?
Hát egy viking király a 11. században. Hegyes szakállú Olaf fia, véres csata bárdú Sven leszármazottja. Elküldött egy hajót Vinlandba.
Hová?
Vinlandba. A mai Kanadába.
Remélem hallott már róla, hogy a vikingek Kolumbusz előtt partra szálltak Amerikában, és telepet is alapítottak. Az ottani indiánok azonban elűzték őket. A vikingek eltűnése után feledésbe merült az egész. Az igazság, hogy máig sem tudták pontosan azonosítani telepeik helyét. Tehát oda küldtek valakit, egy kapitányt. S természetesen egy hajónyi vikinget. A legenda szerint azonban szőrös nadrágú Harald emberei nem jutottak el Vinlandba, hanem visszafordultak. A kapitány nem akar tovább menni, vagy a legénység lázadt fel, ki tudja. Minden esetre a kapitány később megölték. Szőrös nadrágú Harald ölette meg. Lehetséges, hogy kötelet vettetett a nyakába, és megfojtotta? Lesunyta a fejét, nem válaszolt. Lehetséges, hogy ide a mocsárba dobatta? Előrehajoltam, és megfogtam a karját. Miért nem mondja meg az igazságot, Mr. Frankfather?
Könyörögve kulcsolta össze a kezét, és remegett a hangja, hogy felsóhajtott.
Hogy mondhatnám meg, Mr. Lawrence?
Maga már kitaláltad a többieknek, hogy mondhatnám meg?
Ha közzé tenném, hogy a szőrös nadrágú Harald által megöletett Vinlandba soha el nem jutott kapitány kószál éjszakánként a mocsár körül kötéllel a nyakában, kezében viking tőrrel, szanaszét futna minden emberem, kiszállna a rendőrség, az újságírók, mint a hangyák lepnének el bennünket, vége lenne az ásatásnak. Összetaposnának mindent, belehugyoznának a kutatóárkokba, telerondítanák a környéket. Higgy el, ismerem ezt a figurát. Egyszer Írországban egy kelta szentét ástunk, álmomban ne jöjjön elő, ami ott volt, akkor megfogadtam, hogy bármit is találok, vagy bármi is történjék az ásatáson, amíg bennem fejeződik, hallgatni fogok róla, mint a sír.
Akkor is, ha gyilkosságok történnek a közelében? Könyörögve csapta össze a kezét.
Mr. Lawrence, miért akar mindenáron belekeverni ebbe az átkozott ügybe? Mi a fene lehetne itt egy félig feltárt viking városban, ami miatt embereket tesznek el láb alól? Néhány viking kard, bárd vagy rúnakő?
Már Knudsen ügyével kapcsolatban is elmondtam, hogy
igaz is, milyen ember volt Ole Knudsen? Mint ember vagy mint tudós?
El lehet választani a kettőt egymástól?
Nem csak, hogy el lehet, de el is kell.
A magán életéhez semmi közöm. Felőlem lehet valaki katolikus, homokos, zsidó vagy buddhista. Ha érti a szakmáját, leveszem előtte a kalapom.
Ole Knudsen előtt levette?
Lején? Sőt, meg is hajoltam. A vikingkor legkiválóbb ismerője volt. Nála senki sem értette jobban ezt a letűnt világot.
Végül is ki volt az expedíció vezetője?
Ki lett volna? Hát ő.
És ön, Mr. Frankfather?
Én a szervezési és az ő, hát gyakorlati ügyekért voltam a felelős. Gyakorlatilag Ole Knudsen helyettesének számítottam.
Amikor megölték, ön vette át az ásatás vezetését, nem igaz?
Úgy ugrott fel, hogy majdnem kiverte a porrat a kezemből.
Hallja, ez már több a soknál. A végén még engem gyanúsít, hogy vezető szerettem volna lenni, és ezért megöltem Ole Knudsent.
Biztosíthatom, hogy eszembe semmi